Sziasztok! Az első Pesti Egyetemi Rádió Hűha című műsorát halljátok. Én Süle Dániel vagyok. Ma estén műsorvezetőtársam Simon Gábor lesz. Szia Gábor!
Sziasztok!
Következő majd 3/4 óra a humor és a zene. A humor és a zene lesz a főszerepben, legalábbis nagyon reméljük. Vendégeink Bács Miklós és Kertész Rihárd Ricsi fiú, stand-up comedisek. Sziasztok!
Hello!
Jó napot, reggelt, estét!
A zenét pedig a Cashback zenekar fogja szolgáltatni, rájuk majd egy kicsit később még visszatérünk.
Zenekar.
Csapjunk is bele. Az első kérdésem rögtön az lenne, hogy elvállaltátok a felkérésünket.
Hát igazából mi mindenhova megyünk, ahova hívnak és szeretnek minket, úgyhogy ez egy ilyen rövid és diplomatikus válasz. Ricsi, neked milyen az elképzelésed?
Én most ezt így nem igaz, mert én most azért jöttem ide, valahova nem megyünk el. Tehát azért van olyan, ami... És most ide azért jöttem el, mert engem is segítettek többször már életemben. Csak úgy, hogy most tudással, tapasztalattal éppen, vagy jó tanáccsal, vagy nem tudom, meg nekem volt egy csomószor szerencsém az életben, találkoztam én is nagyon jó fejemberekkel, és van valami megérzése az embernek, vagy nekem legalábbis, hogy ezeket a dolgokat így az életemben így kezelem. Tehát, hogyha valaki tanácsot kér, vagy ötletre kíváncsi, akkor így, én szívesen.
Egyébként én is, nekem meg az volt a másik motiváció, hogy érdekelt, hogy egy egyetemi rádióban milyen kérdéseket fogunk kapni, mert egyébként úgy általában elég egyforma kérdések szoktak előfordulni a sajtómunkatársaitól, és hát, ha itt most más kérdések lesznek, kíváncsi vagyok.
Mik azok a kérdések, amiket már mondtok? Amit semmiképpen sem szeretnétek, hogy feltegyünk.
Miért akartál humorista lenni? Uh-huh. Mikor döntötted el?
De várj, most figyelj, húzogatja ki a kérdést.
Nem, eddig még egyet sem húztam ki. Még.
Igen. Felborítjuk a műsorrendet. Igen, mi, hogy volt? Mikor kezdted, meg miért kezdted?
Igen, ki a példaképed?
Jóba vagyunk-e?
Így van. És mit gondolsz Kis Ádám felső testét?
Igen, és mit gondolunk Hofi Gézáról? Ezt szokták megkérdezni.
Igen, de az akkor egy új fejezete.
Igen.
Szóval ezek így az alapkérdések, amiket mindig megkaptok.
Ja, meg hogy honnan jön ez a sok hülyeség? Ezt szokták megkérdezni.
Igen.
Meg egyébként a hétköznapokban is ilyen viccesek vagytok-e? Ez is szokott lenni.
Igen.
Hát így nagyjából igen, ezek a kérdések.
És mi az a kérdés, amit még soha nem tett fel nektek senki?
Tudom, ezt nem tudjuk, mert még soha nem kötték föl.
Mi az, amire azt mondanátok, hogy már nem válaszolnátok?
Nekem nincs olyan szerintem.
Hát azért nekem van. Nyilván, de hát ez most merednek ez a kérdés. Tehát erre nem tudok válaszolni. Ugye erre az a jó válasz.
Nincs, engem az érdekelne, hogy te ugye színészként kezdted a pályádat, hogy ez még él, vagy ez teljesen...
Hát igen, most... Ez az egyetlen hely, ahol most így egyébként így életembe ezt így fölfedem, hogy egyszer tervezem, hogy valamilyen televízió műsorban, vagy valamikor majd egyszer, ha jó élet úgy akarja, akkor ebből így hasznot húzok. De ugye egyelőre van ez a stand-up karakter, ami a Ricsi fiú. Amit visel, vagy visz magán, aki én vagyok, vagy nem tudom, és ez egy karakter, ezt Szabolcsban nőttem föl, ott láttam, hogy ahol nagyon kedvesen beszélnek, hozzák a töltött káposztát, bármikor, amikor oda megy, tehát az egy gondolkodásmód, az egy világnézet, és ezt próbálom stand-upban megcsinálni. Ugye előtte én színész voltam, megjelent egy könyv, amit nemrég a Koncz Csaba írt, rólunk humoristákról, ott is leírtuk, hogy kinek mi az előzménye. Nekem ennyi, hogy színész voltam, csak nem tudtam belőle megélni, meg már nem akartam, meg nem volt már benne izgalom. Az, hogy meg hogyan lettem stand-upos, hát ez, tudod, így néztem őket, és akkor hú, meg kéne próbálni, aztán ez fejlődött odáig, hogy végül is volt már, amikor jól sikerült, és akkor utána már így lépegetett az ember előre.
Hogy lettél állomás hang?
Hát az egy bonyolultabb dolog. Én elkezdtem rádiózni még, amikor a színházat tanultam, Békés Csabán, és ott elkezdtem először ilyen reklámhangokként, hogy a Spárban a csemegek a raj 199 forint, a sűtódalas, és akkor ezekből így mondogattam sokat, akkor utána volt műsorom, és akkor elkezdtem már Pestre járogatni, ez rádió egyben, meg ide-oda, még Békés Csabáról is, aztán utána, amikor Kecskemétől szerződtem a színházhoz egy hosszabb időre, akkor már onnan kezdtem el járni, és körülbelül annyit fizettek, amennyi az úti költségem volt. Tehát semmi más nem csináltam, bementem a rádiókhoz, mondtam, hogy csak úgy gyakoroljam, hogy ezt hogyan kell megáll. És akkor voltak ilyen meghallgatások, azt hiszem egyszer hívtak a Danubiusnak, Danubiusba állomáshangnak, és akkor nem engem választottak, de valahogy oda került a lemezem, lemezen a hangom Búza Sanyihoz, és akkor ő azt hiszem, ő vitte át a Petőfi Rádióba. Na mindegy, kaptam egyszer egy telefont, és egy castingra hívtak a Petőfibe. És akkor ez volt azt hiszem olyan 7 éve.
És még mindig te vagy az állomás?
Még mindig, igen.
Még mindig.
De hát ez most a ti rádiótokban ezt így elmondani. Mert
hát a mi rádiómban mi vagyunk az állomásban. Miklós, te viszont kicsit máshonnan érkeztél a stand-up-ba.
Én állomás főnök voltam, nem.
Vagy a stand-up volt először, és utána...
Nem. Én alapvetően jogi pályára, és azon indultam el, és már jó ideje csináltam, amikor így a Litkai Gergely, aki a Duma Színháznak kitalálója, és főnöke mai napig, ő nekem évfolyamtársam volt az egyetemen, úgyhogy mi elég jobban voltunk az egyetem óta, úgyhogy én a Duma Színházat így a kezdetektől, még a legelső előadástól szinte követem, és akkor így rendszeres nézőként kezdtem el először ott előfordulni, és aztán ebből egy vasárnap este Aranyosi Péter előadásán, erre tisztán emlékszem, egy Aranyosi előadásra jutott eszembe, hogy ezt én is tudnám csinálni. Ez nem az Aranyosi Petit minősíti, csak az adta meg a végső lökést, és
ez
akkor...
Ez az ötlet szár.
Ne.
Ennél jobban tudom.
És akkor elmentem a Fiatal Félőrültek Fesztiválja nevű azóta is létező tehetségkutató estre, és ott az első nagyon jól sikerült, és akkor olyan nagyon jó volt, és mindenkitől pozitív visszajelzéseket kaptam, mondták, hogy akkor menjek el a legközelebbire, és ez meg nagyon rosszul sikerült, és akkor innentől kezdve ilyen lépésre közeledtem ugye a Duma Színházhoz, és aztán egy ilyen 3-4 év után már szerződést is kaptam, úgyhogy azóta én meg így, én azóta vagyok hogy a Duma Színháznál, de a civil pályán azért még ott vagyok, tehát a jogászi pálya az még továbbra is megvan.
Ez mit jelent, hogy rosszul sikerült a második előtt? Tehát, hogy a közönség reakció volt annyira rossz,
hogy... Az ember nem tudja még ilyenkor azt, hogy mi működik, mi nem működik, tehát azért én teljesen, tehát nekem ez az első fellépésem, a szó szerint az első fellépésem volt ilyen ebben a műfajban, mert azért többen voltak, akik úgy kerültek a Duma Színházhoz, hogy előtte azért ezeket már különböző fórumokon, egyetemi klubokban itt-ottam, ott csinálták. Nekem az volt a legelső fellépésem. Arra volt egy megírt anyagom, amit egyébként annak egy részét a mai napig szeretem elővenni, és az ott nagyon jól működött. A második fellépésre elkövettem azt a hibát, hogy egy új anyagot vittem, amit arra az estre írtam, az meg nem működött. Tehát nem akarok nagyon sok műhelytitkot elárulni, de azért itt is úgy van, hogy így az anyagoknak be kell érnie, tehát így nem lehet minden este újjal előállni, mert akkor igazából mindig a szűz anyag fog megmérettetni, és a közönség ezt érzi. Tehát azért kell egy olyan érettsége legyen a dolognak, amitől már működik. Nem, Ricsi?
Abszolút alátámasztom, viszont túl tud érni.
Az is van, igen.
Tehát túlérik. Nekem nagyon sokszor az a bajom, hogy túlérik. Hogy már én magam megunom, és muszáj. Tehát muszáj újat írni, mert egész egyszer elhittem sokáig, sokszor elhiszed, magát a produkció közben elhisz, átéled újra azt a sztorit, és aztán utána valami.
Utána él. Már nem éled.
Valamiért megunom, én nem tudom miért. Fél évesen.
Jó, mert a közönség mindig más, de mindig ugyanaz, és ezt ők azért nem látják.
És akkor az a furcsa, hogy van, hogy nekem most legutóbb hiányolták, hogy miért nem mondtam el a budisat. Amikor Ricsi fiú budit épült, mindenféle ilyen...
Féleken
volt. Most sem tudom. Nem tudnám elmondani.
A legjobb az volt, amikor nekem egy másik fellépő anyagát hiányolták, hogy azt miért nem mondtam el. Egy mogács anyagot. Hasonlítunk. Na.
Hát jó. Igyekezik-e, föl kéne készülni
a figyelj, most már fogom a többit is mondani, egy erős kőhalmi blokkal fogok.
Föl kéne készülni az összesből, tudod, mindenkit. Kéne, tudom, van egy Kis Ádám 20 percen. Hatháziból van, negyed órán.
Azt fogom mondani, hogy ez egy best of, csak nem az enyém, hanem úgy az egész Duma Színházi, amit előadott.
Nem kell megrendelni, hogy ott vagyunk egyben.
Ricsi, neked ez a szerep, tehát hogy a Ricsi fiú szerepe, az egyből következett abból, hogy te színész voltál. Tehát, hogy ott is szerepeket játszol, így könnyebb felállni a színpadon?
Mindig budit építem.
Hát, én azt gondolom, hogy engem sokszor hátráltatott az, hogy színész vagyok. Tehát én nagyon kicsit időnként nagyon pepecselős vagyok, kicsiszolós vagyok. Én nekem furcsa volt az, hogy próba nélkül ugrunk fejest, érted? Tehát, hogy én kitalálok dolgokat, megírok, kiszínezek történeteket. Tehát,
ugye, egész pontosan az előadás a próba is egyben. Tehát ez egy olyan műfaj, igen.
Tehát, illetve közvetlen kapcsolat van, tehát arra végig törekednem kell, hogy amikor megszólítok valakit, akkor várjam a választ, még ha nem is szavakkal, de legalább azzal, hogy megértette. Vagy adott esetben a legjobb az, amikor szavakkal, tehát amikor dialógusokat alakítunk ki, akkor nagyon közel tudunk kerülni az emberekhez. És azért volt, amikor ebben ez a színházi előélet egy kicsikét gátolt, mert az, hát ott tudod, ott megírt szöveget, megtanultad, szépen bepróbáltad 50-szer, és meg kell felelni a rendezőnek, aki mindig ugyanazt kéri tőled. Viszont itt a közönség mindig mást kér, mert más az ízlése, és figyelni őket, hogy na most akkor melyik irányba haladjunk, melyik az a réteg poénjaimnak, amik ja, beleszaladunk itt az időbe közben, még nem, hogy túl sokat pofázzál, állandóan te dumálsz.
A színész, mint
sokat szoktatok improvizálni?
Még én válaszoljam.
Nem.
Sár, de jó, hogy te beszéltél.
Nem, igazából én relatíve keveset egyébként. Ez, tessék?
Ugye neked
nekem nincs. Nekem nincs. Én relatíve keveset szoktam improvizálni. Ez azért a többieknél eltérő. Van, aki többet, van, aki szeret improvizálni. Én inkább úgy vagyok vele, hogy a műsor szerkezetébe szoktam belenyúlni, vagy a néha vannak olyan poénak, amik ott születnek. Tehát, sőt, volt olyan, hogy előadás előtt jutott eszembe valami, azt elmondtam, vagy ott a színpadon jutott eszembe valami, tehát azért vannak ilyenek, de én viszonylag keveset.
Hadd kérdezzek már tőle, lehet beleugatni?
Kérdezz.
Hogy te mi volt a legdurvább, amit csináltál?
Már hogy értve?
Hát a
színpadon?
Aha.
Hát így hogy mondjam, mozdulatszínházat nem csináltam meg. Nem. Nem. Van egy ilyen egóma, fanszörborotválásról.
Jaj, azért.
Na, srác, nem akarom beletek folytani a szót.
Szóval de én múltkor csak el akartam, hogy beleettem a sütkófiába a múltkor.
Nézze, nem? Ja, úgy.
Ezzel fogunk folytatni, és akkor most pedig a
Music
fog zenélni. Méghozzá a Without You című szám következik.
I can't eat anymore, I can't sleep.
Nem egy hadicsérőnek.
Mert jó. Köszönjük. A stúdióban a Kásper együttes tagjai ülnek, ők szolgáltatják ma nekünk az élő zenét. Nagyon szépen köszönjük, a Without You című számokat hallottátok. Rájuk még majd egy kicsit később visszatérünk.
És most ez még lehet hozzászólni?
Persze, nyugodtan.
Tényleg nagyon tetszett. Tehát én, hogy ezt nem mondjam, eurokompatibilis volt a dolog, mert már régóta az a magyar könnyűzenének egy ilyen nagy, hogy is mondjam, rákfenéje, hogy rossz angol kiejtéssel próbálunk betörni az európai piacra, vagy a világpiacra, és itt ilyen nem. Tehát ez is tetszett benne, hogy nem ez a I think this is the good night. Tehát nem ilyen volt, nem?
Igyekszem. Én most azért meg annyira nem vagyok jó angolból, de a cashback az visszajáró, vagy mi? Vagy
igen.
Visszajáró.
Így hívtak régen minket, hogy visszajáró.
Aztán angolosítottunk egy kicsikét, nemzetköziesítsük a dolgot.
Meg hát minden szövegünk angolul volt, ezért...
De miért kaptátok ezt a nevet? Vagy miért adtátok magatoknak?
Azt, hogy Nickelback, azt már nem tudtuk adni. Ezért maradt Cashback.
Csuli Cash és Nickelback gyerekek.
Nekem most esetlen jöz a Nickelback. Köszönöm szépen! Már megérte bejönni ma.
Tanulunk.
Szuper. Rátok még később visszatérünk, köszönjük szépen, és most akkor térjünk vissza a stand-uposokhoz. Arról beszéltünk az elég blokk előtt, hogy mi volt a legérdekesebb felkérésetekre, de mi volt a legdurvább stand-upos rutinodok, amit meg kellett csinálni.
Hát akkor Ricsi, ő benne maradt egy mondat.
Igen.
Az, hogy belehettem a sütkrumpliba, az nem, de most nem az volt a kérdés, tudom, de... hanem hogy mi volt a legnehezebb. Nekem Petike, az nehéz volt, mert Petike 11 éves. És meghívtak a születésnapjára, hogy lépjek föl Petikének. De megijedtem, hogy hát most azért, hogy mit mondasz egy 11 éves gyereknek, érted? És fölhívtam, először a Duma Színházat hívtam föl, mondom, mondjatok már, mondom, hogy 11 éves, mondom, milyen születésnap az, mondom, ott fognak ülni, mit mondok nekik? És akkor mondták, hogy ne aggódjak, hívjam föl a Dombit, mert ő már volt jelen. És akkor fölhívtam a Dombit, mondom,
de Petikének vagy ilyenen?
Ilyenen, ilyen kisgyereknek. Mondom, azt mondja, hogy ő volt egy kisgyereknél tavaly, és ő egy 10. születésnapon volt, óriási nagy palota, saját ház, minden, bérelt lovak, futnak, jönnek, gyerekek, német
csinálnak, bérelt
haláljó, parti etetnek, itatnak, ögötted, zenekar előtted, bohót sótettem, ez gond, jól fogod érezni magad. Hát mondom, jó, elmegyek, szépen beállítok, Petike kezet fog velem, és mondja, hogy szervusz, Ricsi fiú, tavaly a Dombi volt, már nagyon vártunk. Úgyhogy így, nekem már ilyen volt, de szerintem lehet, hogy jövőre te néz Petikéhez, nem?
Hát majd megadom 18-at, hogy már nagykorú legyen Petike.
Nagyon jó, fognak még neked ott
örülni.
Igen.
Hát most, hogy meghallgatják ezt a műsor, biztos engem hívnak. Nekem egyébként a legérdekesebb az ilyen, nem durvának mondanám, inkább az érdekes volt, hogy én egyszer léptem föl vakoknak Fehérváron. Illetve hát vak és gyengéllátó közönség volt, illetve az ő látó kísérőik, és azt kell mondjam, hogy nagyon jó, illetve meglepő élmény volt, hogy ez a közönség sokkal hamarabb reagált a poénokra, vagyis hát sokkal hamarabb, nehezen lehet ezt lemérni, de azért úgy érezhetően egy ilyen pár tized másodperce hamarabb reagáltak, tehát annyira jobban összpontosítanak a hangra, meg arra, amit az ember mond, hogy gyakorlatilag a poén vége épp, hogy elhangzott, már így jött a nevetés. És ez ugye a úgymond normál közönségnél ez nem ennyire kontakt, nincs ilyen erős kontaktus, hanem ott így jobban figyelnek, így elkalandoznak biztos jobban azért, mert ők ugye azért audiovizuális élményt kapnak.
Tulajdonképpen rádióműsort csináltatok embereknek.
Legalábbis a közösségi részének, igen.
Hát igen, hát akik de ezért sem, ha a rádiózás szerintem az ugyanaz, tehát mint hogyha vakok lennénk, tehát amikor csak a rádiót hallgatjuk, persze ugye a szemünkkel más csinálunk, én is közben dolgozok, vagy valamit.
Hát szerintem azért más, tehát hogyha egyébként semmi nem mondja el a figyelmedet, akkor hanem teljesen csak arra koncentrálsz, hogy mi fog elhangzani, mert hát amíg ha rádiót hallgatsz, akkor én tudom, hogy közben mosogatsz, vagy főzöl, tehát ez... Nem mindegy.
Mi lenne az a felkérés, amit már mondjuk nem vállalnátok el? Ugye itt most szó volt a durvább felkérésekről, esetleg
egyetemi rádió.
Mi megtisztelve érezzük magunkat, gondolom, sokat visszamondtatok már. De esetleg valami, amit tényleg visszamondanátok, mert az már nem férne bele a ti imidzsetekbe, hogy elmenjetek fellépni valahova.
Igen, általában most ezt lehet, hogy nem hangzik jó PR-nak, de általában a fogyaték kosoknak, vagy tudod, az ilyen helyzeteket. Általában azért nem vállalom, mert nagyon sok olyan témám van, ami élet és halál szoros összefüggésében született. És ez az egészséges emberek számára nekünk nagyon sok dolog természetes, és még akár nevetünk is rajta, de akkor, amikor ezt így de most nem azt mondom, hogy bárkit bántanék a fogyatékossága miatt, hogy önkedve kell így beszélni, és ezzel kifigurázom őket, hanem egész egyszerűen az életről és a halálról alkotott fogalmunk az olyan könnyed, mert fiatalabbak vagyunk, mert egészségesebbek vagyunk, de akár ez lehet sértő vagy bántó. És ezért nem is merek ilyen helyszíneken, inkább azt mondom, hogy azt inkább csinálja olyas valaki, aki a témáiban tud olyan lenni, hogy nem ennyire. Az enyém egy kicsit abszurd, az én humorom.
Miklós, a tiéd is, nem?
Igen. Ne, vannak abszurd, igen, tehát én is az abszurd vonalat kedvelem amúgy egyébként, szóval általában egy ilyen, úgy szokott fölépülni egy ötlet, hogy van egy viszonylag hétköznapi ötletből lesz egy abszurd végkifejlet, vagy egy valami, illetve van, amikor már a kiindulás is abszurd, tehát van egy blokkon például arról, hogy meghalt a szegedi állatkertben egy zsiráf, ami azért nem egy hétköznapi történet, és hogy ennek utána jártam, hogy és hol temetik el a zsiráfot. Meg egyszer volt egy olyan blokkon még elég régen, hogy milyen lenne, hogyha egy kínai akarná elhelyezkedni egy ügyvédirodában meg. Szóval ilyen ötletekből szoktam így kiindulni. Igen,
és az ENSZ a népírtás megelőző központot Magyarországra.
Kedvencem, abból nem nagyon tudtam épkézlába anyagot. Illetve volt belőle egy anyag, de a közönség nem volt életre, tehát úgy értve, hogy nem értették, és nem megijedtek tőle. Ez egy valós kezdeményezés volt, hogy felajánlották, hogy Magyarországon, illetve Budapesten lenne az ENSZ népírtást megelőző hivatala. És ez már eleve egy olyan kiinduló pont, hogy lehet egy népírtást megelőzni. Tehát általában a népírtás akkor derül ki, amikor már egy jelentősebb mennyiségű embert kiirtottak, de hogy ezt megelőzni is lehet, ez nekem már eleve egy abszurd dolog volt, és ezt megfejtem azzal, hogy elképzeltem, hogy a népírtás megelőzése találkozik a magyar bürokráciával, és hogy ilyen vanabi leendő népírtók mennek ilyen nyomtatványokat kitölteni egy magyar hivatalba, a Rottenbiller utcába, szóval ebből lett egy anyag, hogy akkor kell venni népírtási illetéket bélyegen, meg szóval ilyen gyerekkatonákat alkalmazok, akkor külön űrlap kell, meg gyámhivatali engedély. Szóval ilyenek.
Előfordult ez veletek többször is, hogy a közönség nem tudta ezt lereagálni? Tehát, hogy egy tök jó téma, vagy egy tök jó blokkotlak lett volna, azt mondtátok, hogy ez nagyon jó lesz, és a közönség pedig
parccal ült. Ez az egyik például, amit most mondtam, ez a népírtásos történet. Ezt megpróbáltam különböző közönségek előtt, és egyik alkalommal sem értem el a kívánt hatást, és akkor rájöttem, hogy ez akkor csak nekem vicces, vagy hát azoknak, akik még úgy szeretik az ilyesfajta humort. Aztán a vége az lett, hogy írtam belőle egy jelenetet, ami ilyen kabaré jelenetnek, hát ha majd úgy, de úgysem ment át a rádiókabaré szűrőjén, úgyhogy...
De te még rövöksz rajta néha.
Én még előveszem meg a filmben.
Ricsi, neked esetleg van ilyen rutinod, ami az Istenre se akar soha összejönni? A közönség miatt, vagy más külső szempontok miatt?
Hogy van-e ilyen, hogy valami, ami nem jön össze.
Uh-huh. Volt-e olyan anyagod?
Hát, volt olyan, amiről én nagyon tudtam, hogy fú, ez most nagyon jó fog lenni, és akkor nem lett. Van egy anyagom? Nem tudom, egy történetem, ez ugye azért jobban hangzik, van egy történetem a nyorsomról és a Sparhátről, ami, hát amikor először egy elmondtam, olyan hármas alát adtam magamnak, hogy jól, és akkor egy évig nem is mondtam a történetet, és valamilyen megint elmondtam. És akkor már tudod, hogy nagyon megéreztem az ízét, hogy ez olyan. Most például föléptünk a Váci utcába, a hétvégén, pénteken, léptem föl én, és ott az utcán, tehát ki volt kis színpad csinálva, ott álltak az emberek,
a karácsonyi ember,
és képzeld el, hogy ott fél úton, 20 perc után átvonult a fellépésem egy tüntetés. Le a szőrrel. Ez skandálták nők, egy csomó nő, így ment át, hogy le a szőrrel.
Szőrtelenítése?
Én is ezen kérdeztem, hogy most mire, hogy borotválkozzak, vagy hogy most minkinek mindent. Tüntettek a szőr ellen. Tehát ilyen is előfordult.
Hát, A következő kérdésem egy kicsit más vizekre vez. A roast egyre népszerűbb humor műfaj az Egyesült Államokból ered, ha jól tudom, és már idehaza is készítette a Comedy Central roastot, ugye Nagy Ferónak a roastját.
Ez nem a Comedy Central volt, hanem a,
az RTL. Igen.
Hoppá. És a Comedy az, az eredeti amerikaiakat adta.
Ja, igen. És ti vállalnátok még ilyet, vagy ehhez hasonlót, vagy ez szerintetek a magyar humorban azért nem fér bele, mert Amerikában jobban oda mernek szólogatni a celebeknek.
Hát elég sajátos egyébként ez a roast műfaj. Én azt például nem is tudom, hogy ez a magyar verzió az végül is mennyire váltotta be a reményeket, hogy mennyire jött be a közönségnek. Én szerintem azért magyar közektől ez két szempontból idegen. Egyrészt a közönségnek sem sincsen erre vonatkozóan előképzettsége, vagy úgymond tapasztalata, és így nehezebben tudják szerintem elhelyezni. Másrészt pedig a magyar úgymond celeb világ az meg eléggé szűk, és eléggé hiú, nem? Tehát, hogy nehezen lehet őket. Tehát nehezen tudom elképzelni, akik azok, akiket úgy lehetne úgymond rosztolni, vagy hát így cikizni, ugye, ez magyarul ezt fedi valahol, vagy beszólogatni nekik, hogy egyrészt abból ne legyen utána per, vagy legalábbis egy ilyen sajtó hadjárat, vagy köpködés, hogy tehát, hogy jól tudják ezt kezelni, Ricsi, nem?
Én nekem az a bajom a nagy celeb világa Magyarországon, nincsenek igazi nagy karakterei. Tehát jó, van a Győzike, de hát őről már minden csontot lerágta magáról, nem tudom. Tehát, ő már volt mindegyik televízió csatornán, már igazából, és ugyanazt hozza, mondjuk jó megél belőle, attól függetlenül, hogy nem fizet adót. Hát így él. De ezen kívül kész. Tehát a Kisze Tünde már eladta a gyerekét naptáron, tehát mik azok, amik még úgy nagyon... Én mindig azt nézem, hogy vannak ezek a...
De a Tünde nem, még ott lenne a leaszőr mozgalom.
De nem tudom, csomó ez a... És akkor csinálnak, ha nincs, akkor csinálnak ilyen holt idegesítő fickókat, mint ez a Berki Krisztián, tudod, egy ilyen holt csinált figurával, és akkor az egy idegesítik az embereket, és akkor az egy celeb lesz.
Hát meg ennek a rósznak ugye az is egy lényeges eleme, hogy maga az alanyát jó humorral kezelje a dolgot, és aztán ő maga is visszaszól a végén. Na most egy jó humorú magyar úgymond celebet nem tudok most így hirtelen mondani.
Jó humorú magyar celebet? Igen.
Tehát aki úgy...
De, bocsáss meg, én azt mondom, Gundel Takács Gábor.
Na jó, de ő meg már annyira... Nézd, de... Figyelj, neki jó humora van. De őt annyira nem is lehet cikézni, tehát...
És ő celeb?
Meg ő szerintem
nem. Én azt gondolom, hogy igen, nem fér bele a celeb kategóriába. Ő egy szakember. Tehát ezt meg lehet nézni, hogy ő például milyen frappánsan és milyen éles aggyal vezeti a műsorait. Nem csak ezt, tehát egy csomó olyan... Ha végig gondolod, egy csomó olyan dologot kapcsolsz hozzá, érted, az igazgató urat, vagy a televíziós sportközvetítést, vagy nézed a követ. Olyan brilliáns elme, és nem azzal kötöd össze, hogy most a csaja megszülte az előszobába, vagy érted.
Majdnem elejtettem mobiltelefonját.
Vagy igen.
Na jó, de pont ezért nem lenne a Gundel Takács, mert ez a rossznak jelentős része arról szól, hogy akit cikéznek, az nem tett le semmit.
Árpa Attila média guru azzal kerül bele a vasárnap esti naplóba, hogy valami ludnya, vagy nem tudom mi, szórakozó...
Átverték a Facebookon.
Igen, átveri a Facebookon. Na, tehát igen, ez a magyar celebvilág. Ez meg volt ez már olyan, mint a rosztolás, nem? A rosztolás?
Mi már rosztolunk.
Az már ilyen magyaros?
Hát...
Sütögetés.
És igen, meg Árpa Attila.
Pirítás.
Na, zenéljünk egy kicsit újra, ismét a The Cashback-et fogjátok hallani, következzen az Empty Barrel című számunk.
Left me alone, I look in the mirror. Who am I without you? How could I continue? Remember those old days when we felt the same way. Who am I without you? How could I continue? No one can see my feelings. I just cannot believe that I'm all alone. I don't know what to do. Wherever I go, I will go alone. I'm strong enough to let it fly away. Live like an empty bottle. Your little sweetheart sucker. From anyone or trash can. Or use it unprotected. Live like a broken hearted. I have lost all I wanted. Show me just one solution. I don't have any reason. not care about. You did not feel sorry, didn't see me crying. All I need is some time to heal all the scars. Someday I feel better, it won't stay forever. No one can see my feelings, I just cannot believe that I'm all alone. I don't know what to do. Wherever I go, I will go alone. Now I'm strong enough to let it fly away. Live like an empty bottle, your little sweetheart tucker. Thrown any ball or trash can, or use an unprotected. Live like a broken hearted, I almost all I wanted. Show me just one solution, I don't have any reason.
Cashback-től lehet-e kérdezni, ketten vagytok amúgy egyébként?
Vagy nem, most... négyen vagyunk, most ez az unplugged felállás. Van még egy dobosunk, meg egy basszorosunk, illetve billentyűshely kiadó, mert nemrég kellett távoznia sajnos a billentyűsünknek.
Viszont egy zenéjét egyébként.
Azt hiszem, megfigyeltem, ne halljuk, hogy a keresztnevedet...
Máté,
hogy hüvelyken fogod a bálétet, hogy az én... Clapton fogta így, vagy ki fogta így?
Sokan fogják.
Kurt Cobain is így. Kurt Cobain direkt szeret a vékony nyakú gitárokat, mert ezt így...
Ezt meg, hogy itt...
Ilyen alsó madár fogás.
Hallította.
Ez ilyen magyaros, tudod, ez a nyakra, ne, és bűvel kell fogjam, igen.
Sok helyzetben jó, hogyha balrét így fogod.
Én igazából nagyon tehetségtelen gitáros lettem volna, hogyha erőltettem volna, de szerencsére időben rájöttem, hogy ez nekem nagyon nehéz dolog. És próbálkoztam, én jártam gitártanárhoz is, és mindig azon agyaltam, hogy jó, rendben, hogy én nem bírom lefogni. Tehát ezt így eddig eljutottunk, de hogyan lehetne akkor máshogy? Mert hogy néha egyik a másik dologba beletörtek az ujjaim, de annyira jó volt, hogy azért a gimnázium végén az egy pár... tábortüzes ott maradásba azért ott én lejártam.
Ott maradtál egyedül a tábortűzben. Ja nem, úgy.
Neked így mondom, hogy ne legyél
egyedül. Ne legyél féltek.
Ott maradtam egyedül egyszer-kétszer.
Na, ha már így zenéltek itt nekünk szépeket, akkor gondoltam felteszünk pár kérdést nektek is. Kifaggattunk titeket, Demeter Fannit fogom kérdezni, az együttesnek a frontasszonyát. Ugye ti vagytok a The Cashback, mióta zenéltek együtt?
Hát nagyon régóta, igazából a srácok, tehát a zenekar többi tagja, ők már egészen gimi óta együtt zenélnek, én csak 2 éve csatlakoztam az együtteshez, akkor vettük fel ezt a nevet is egyébként, és most már az a repertoár, amit játszunk, az szinte már az összeset együtt szereztük, tehát ezek már mind közös termések. Igyekszünk elhagyni a régi számokat, a gimis feelinget már. Már túl vagyunk.
Ki írja a dalokat? Azt mondtad, hogy a zenét azt együtt szerzitek, és a dalokat?
Igen,
a szöveget.
A szöveget, meg a dallamat azt én, az én reszortom, és Máté, aki itt gitározik nekünk ma este, ő az agytrözt igazából a zenekarban, tehát a legtöbb zenei alapot azt ő komponálja, hoz egy ötletet próbára, megnézzük, és akkor általában így szoktak születni ezek a kis dalok.
És megvétózzák.
De csak ha kell.
A Fanni a főnök a csapatban?
Szeretne.
Csak szeretné, igen.
És ott, hogy angolul írjátok a dalaitokat?
Egyébként ez érdekes kérdés. Véleményem szerint az angol az valamilyen szinten kicsit zeneibb nyelv, mint a magyar, de ez teljesen szubjektív vélemény.
Igen, kinyomta az adásunkat.
De, és pont ez a másik ok, amiért főleg angolul írom a dalszövegeket, mert én nem vagyok jó költő, tehát magyarul annyira gyönyörű dolgokat lehet megfogalmazni, és nem vagyok benne jó, és úgy gondolom, hogy viszont nagyon szívesen megzenésítenénk nyilván feltörekvő költőknek verseit, hogyha esetleg adódna rá alkalom, de én nem vagyok ebben jó sajnos. Tehát de jobb, hogyha azt úgy nem én csinálom a magyar részt szerintem.
És mindannyian tanultatok, vagy tanultok jelenleg is zenélni, vagy ez csak hobbi szinten megy?
Ez így van, tanultunk is, és én például jelenleg is tanulok énekelni, Máté is folyamatosan jár tanárhoz, tehát képezzük magunkat, tehát én úgy gondolom, hogy nincsen olyan, hogy megállunk, és akkor elértük a tökéletességet, mert mindig van hova fejlődni, és a zenére különösen igaz egyébként.
És amúgy abban, hogy angolul írjátok a dalaitoknak a nagy részét, ebben van valami tudatosság? Esetleg ki szeretnétek törni a magyar piacról?
Hát persze, de ez igazából nem titok egyáltalán. Hogyha van rá lehetőség, akkor külföldön is jobban ráharapnak az angol szövegekre, hát... Igen, ez biztosan így van.
Sokan lájkolták már az oldalatokat a legnagyobb közösségi portálon?
Gyűjtögetjük, igen, igyekszünk.
Csak úgy, mint az Apple Rádió, ugye?
Igen, igyekszünk mindenki.
Srácok, nektek fontos az, hogy például a közösségi oldalon a visszajelzés meg legyen, meg egyéb más fórumokon, és megnéztem, hogy mindkettőtöknek 1000 fölött van, tehát 1000 plusz lájkja van. Fontos az, hogy különböző fórumokon visszajelzést kapjatok, hogy jót csináltam?
Igen. Nem, hát a különböző fórumokon van a hangsúly, tehát amit mondtál, hogy a közösségi oldal az egy. Tehát nem hiszem, hogy külön lehet választani ezeket a dolgokat, tehát aki népszerű más fórumokon, az a közösségi oldalakon is népszerű lesz, vagy aki valamilyen ismertséget megszerzett már más vonalon, az a közösségi oldalon is könnyebben szerez úgymond lájkokat, rajongókat. Ez egyébként közöttünk is azért vannak jelentős különbségek. Tehát van olyan kollégánk, aki 300 ezer fölött jár már, és több lájkolója van, mint Woody Allennek, nekünk azért ennyire még nem.
Hát ugye az a részemről a nagy igazság az, hogy én nem a visszajelzések miatt csináltam meg ezt a rajongói Facebook oldalt, hanem azért, hogy próbálják valamelyes lépést tartani a marketing világ fejlődésével, hiszen erről fog szólni az élet. Az, akinek ugye 2-300 ezer rajongója van, így a kollégák közül, hát ők nagyon sok komoly munkát fektettek abba bele, amiket mi még nem végeztünk el, és ez még vár ránk, hogy ezeket a dolgokat, természetesen ennek van egy módja, hogy hogyan kell hirdetni, hogyan kell ebből a dologból brandet csinálni, mert ez is egy termék. Tehát az, hogy mi képesek vagyunk megnevettetni az embereket, mondjuk egy fél órát, vagy egy órát, vagy másfél órát, az egy termék, azt valahogy el kell adjuk. Tehát ez ugyanúgy, az egy dolog, hogy reklámozza a dolog önmagát, vagy reklámozza az RTL klub, ugye a Soder klubba magát a terméket, amit mondjuk úgy hívnak, hogy Bács Miki, vagy Ricsi fiú, de, vagy akár bármilyen reklám, nem tudom, de attól még az embernek kéne ezzel fejlődni, hogy az első szempont azért, amikor megszületnek az élő előadások, amikor az ember ott van egy önálló este, vagy ott van szemtől szembe a közönséggel, ami nem televízió, és arra megvegyék a jegyet. Mert én azt gondolom, nem tudom, ebbe erősíts meg, hogy nekünk a legjobb érzés az, vagy nekem legalábbis, amikor ott van az ember a közönséggel. Amikor nem a kamerák történetéről, nem egy viselkedett helyzet, hanem vagyunk, hanem tényleg ott akkor, abban a pillanatban megszületik. Azt élvezzük. Az egy borzasztó élvezetes dolog.
Egy másik érdekes aspektus egyébként ennek a közösségi oldal dolgoknak nálam, hogy ez a fajta kapcsolat a közönséggel, ez nagyszerű alkalmat teremt arra, hogy bizonyos dolgokat ott ki tudok próbálni. Tehát nem egy olyan poén vagy olyan ötlet volt, amit először oda tettem föl, és amikor ott láttam, hogy működik, szeretik, stb., akkor ezt könnyebben tudja az ember beépíteni a műsorban, mert bizonyos visszajelzést kap onnan is. Nem ugyanaz, mint a színpadon, de jelentős fokmérője ez a dolgoknak.
Azt mondtátok, hogy van azért fellépés elég sok. az mi alapján dől, hogy a Soder Klubban szerepeltek-e? Hívnak titeket oda, vagy ti visztek egy műsort?
És... Ezt elmondanánk, meg kell, hogy jöjjünk mindenki.
Hát nincs
nem, szép. Hát casting szokott lenni.
Casting, én el tudom egyébként mondani, hogy most miért nem kerültem be az őszibe.
De hát én ezt tudom, hogy miért nem kerültél be.
De miért nem kerültem be? Mert én
nekem volt a műsorvezetés.
Milyen műsorvezetés?
Hát az Csengi.
Ja, egyrészt, igen, az is gáz. Mindegy, a Csenki Attila kicsikét ott rosszul alapozta meg, ugye volt egy főkonf előtte, és ugye Ricsi fiú egy karakter. Tehát ez nyilván, ha beül a néző, akkor válmaz. És akkor sikerült neki valahogy úgy főkonferálnia, hogy a színész a Kecskemétről, nem tudom. Aki már Budapesten él, és akkor én meg próbáltam tudod a Ricsi fiút, a szabolcsi parasz gyereket elmesélni, hogy hát akkor hadd meséljem, hogy mi van otthon. És ezt úgy akkor úgy hirtelen nem bírták összetenni a nézők.
De te is sokkot kaptál.
Hát egy pillanat, de nem is az volt hanem így belekezdtem, és a Kovács Kristóf
a producer.
SMS-t kapott a csajától.
Te honnan tudod a csajától?
Legalább annyira belemerült, és az idő alatt, amíg én volt ez a casting, ő pont SMS-ezett. Tehát lehet, hogy rosszkor léptem, rossz. Fel rossz, nem tudom. Ez így, tehát az is egy érdekes, hogy én válogatom, vagy elsül a dolog, és akkor az úgy jól néz ki, és akkor izé megveszi egy producer, ugyanúgy termék. Megveszi, vagy nem veszi meg. Vagy éppen van egy rossz napod, vagy van egy rossz konf, vagy éppen tényleg akkor kap SMS-t, vagy ő neki aznap nem jön a dolog, akkor nem.
Igen, szóval ez ilyen néha nem, mi se tudjuk, hogy mi alapján kerül be valaki a műsorba, tehát volt olyan, aki szinte casting nélkül bejutott itt, majdhogynem az utcáról a adott adásba. Nekünk így több év után is lehet, hogy castingra kell járnunk, de hát nézd. Nem a sértődöttség beszél belőle.
De az X-faktorban ugyanezen, hogy nem látjuk, hogy mondjuk persze. Kik azok, akik... Nem, ne kérdezzek rá?
Nem voltunk.
De dernezitek.
Ne kérdezzek
rá. Egyébként sose, tehát én azt mondom, hogy ez már kicsit a show business-szel függ össze, de hogy én mai fejjel, illetve nem, biztos, hogy jó egy ilyen műsor, mert hatalmas ismertséget ad, de innentől kezdve az embernek van egy ilyen viszonyítás, hogy mindig azt fogják mondani, hogy aki abban a műsorban volt, és aztán hova tűnt, mi lett vele, miért nem látni,
Én meg azt mondom, hogy föl kell ülni a hajóra, érted, ezt menni kell vele, nem kell szarozni, csinálni kell, és nem is azért, hogy most az ember híres legyen, vagy most nem azért kerülünk bele a Soder Klubba, hogy most persze van annyi fellépés, amennyi van, majd abban szépen megérdekelünk, majd lesz Soder Klub, vagy nem lesz, vagy lesz Comedy Central, vagy most menjünk
a rádió
kabaré felvételre, tehát nem az a kérdés, hanem az, hogy hányszor tudunk előállítani terméket, tehát egy jó fogyasztható bármilyen termék, amíg ez van, akkor az úgyis megtalálja a helyét, akkor nyilván én szerintem előadóként folyamatosan hinni kell abban, még hogyha időnként valami nem is sikerül, hogy menni tovább. És ez ugyanúgy vonatkozik a zenélésre is, meg mindenféle ilyen előadó művészetre, még a rádiózásra is. Csinálni kell, és akkor majd valami.
Még hinni kell abban, hogy amit csinálsz, az jó.
Hát azért nem árt néha megkérdezni a többieket is, de hogy nagyjából.
Figyelj, idő után észreveszed, akkor egyedül vagy egy sötét szobában.
Igen.
Még utolsó kérdésként, ezt nem fogjátok kikerülni, pénzügyileg visszahozza azt befektetett energiát? Az, amit csináltam?
Nem tudom, ez egy... Én sose így nézem ezt a dolgot egyébként, mert... Tehát nem ebből élek, tehát igazából nekem ez egy úgymond komolyan vett hobbi. Volt, amikor meglepően sokat hozott, máskor meg meglepően keveset, ahhoz képest, hogy a minőség ugyanaz volt. Tehát ebből én jelenleg nem tudok megélni, ha csak ebből akarnék, akkor nem tudnék megélni, de nem is ez a cél.
Hát én annyira nem panaszkodom, én sem ebből, nekem van azért, ugye van a rádió, van egy-két fix munkám, egy-két televízió műsornak csinálok hangokat. Nekem vannak még munkáim, de azért ez jól jön, amit ezzel keresek. Én ugye a színházat azért hagytam abban, mert ott keveset kerestem. Tehát az olyan volt, hogy ott bementem, egy évben játszottam 5-6 előadásban, folyamatosan próbáltam minden este ugye fél hétre be, öltözés, 10 órakor haza, És akkor, amikor egy éves volt a gyerekem, akkor megkérdezte a feleségem, hogy jár a gyerek, az tudsz-e róla. Tehát, és pénzünk meg egyáltalán nem volt. És akkor fölmondtam a színháznál, ez volt pont, ugye, amikor a válság kitört, tehát a tájéken anyám rögtön ott összecsomózta a szemöldökét, és én akkor és érdekes módon azt mondom, hogy az első pillanattól kezdve nekem valamiért rentábilis volt. Tehát annyit mindenhol, először csak annyit hozott, hogy minden hónapban egy kicsi, egy 10-20 ezer forintot, és akkor azért már azt mondtam, hogy akkor már érdemes írni, hát akkor miért ne? És most meg azt mondom, hogy hát igaz, tavaly például összekapirgáltam magamnak, végre életem 17 év után összekapirgáltam magamnak egy épkézláb autóra, gyönyörű 4 éves Opel, tehát nem egy Bentley-t vettem magamnak azért, hogy most egy 4 éves Opelig eljutottam, és megvettem áprilisba, és itt Pesten novemberben ellopták.
Na ugye.
Úgyhogy...
De a gyerek már jár.
De figyelj ide, én azt mondom, hogy megtisztultam az ilyen, hogy most úristen, nekem mi mindenre kéne, még mekkora autó, meg ház, meg nem, ezek már így nem érdekel.
Dicsiből buddhista lett.
Pesten. De egyszer elviszik az életet, azután leszarod.
Próbáltam, már próbáltam, nem sikerült.
Legyen ez az zászló, hogy csak út hittem. Következik ismét a cashback. Most ugye végére értünk, Rizsd ilyen című szám.
Light the torch and lead me out of the dark. I have been blinded by the silence in the cold world. Don't tell me that our world is still the same. All I got left is myself and my pain.
Nagyon szépen köszönjük a The Cashbacknek a zenét. Nektek fiúk azt, hogy már fogadtátok a meghívást.
Mi is köszönjük.
Köszönjük.
A mikrofonok mögött Süle Dániel és Simon Gábor voltak a műsorvezetőitek. A Hűha adását hallottátok az első pesti egyetemi rádióban. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!